estét kívánok! Kedves barátaim! Most kivételesen sokan vagyunk, és próbáljuk meg úgy helyezkedni, hogy mindenkinek jusson hely. De azért látom, hogy mindenki elhelyezkedett, úgyhogy bele is kezdhetünk a tanulásba. Igazából a mi életünk az egy harc. Állandó konfliktus. Amikor ezt mondom, hogy állandó konfliktus, akkor mindenki biztos arra gondol, hogy itt állandó konfliktusban vagyunk a környezetünkkel, ami valóban így van. Ha most végig gondoljuk, hogy miről szól az élet, akkor egy nagy része, kinél többé, kinél kevésbé a környezetéről való konfliktus kezelésről szól. Erre elmegy az időnknek egy igen komoly hányada. De az igazság az, hogy itt a probléma bennünk kezdődik, tehát a konfliktus kezelést igazából magunkban kell elkezdeni, mert a konfliktusok magunkban születnek meg. Belőlünk a belső béke hiánya van meg. Ugyanis belül folyódik, megy egy harc bennünk, két szinten is folyik a harc. Én azt mondanám, hogy van egy külső, tehát mind rólunk van szó, a saját magunkon belüli harcról, de ennek is van egy külső vonzata és van egy belső vonzata. A külső vonzata az, hogy az ember mennyire, ugye azt már nagyon sokszor tisztáztuk, ugye van a isteni lélek és az állati ösztönlélek, a nefse lokit és a nefse bálmit, mennyire hagyja az ember, hogy a nefse bálmit érvényre jusson a külső megnyilatkozások. Tehát ami a cselekedet, a beszéd, sőt még a gondolat is, ami nem külső abban az értelemben, hogy mások is látják, de mégis magunkhoz képest, a magunk tudat alattiához képest, vagy belsőjéhez képest, mégis külső. Mégis egy valamilyen fajta megnyilvánulása annak, ami bennünk van. Hiszen arról gondolkodunk, amik vagyunk, vagy amit szeretnénk, vagy amit értünk. Ugye? Tehát ez valahogy mégis hozzánk képest kívül van. Tehát ez egy szint, ezen a szinten a gondolat, a beszéd és a cselekedet szintjén egy állandó harc az Isten lélek, a nefse lokit és a nefse bálmit között, hogy kikerüljön, kiérvényesüljön, de valóságban van egy belsőbb harc is, egy belsőbb mérleg, ami pedig nem arról szól, hogy kiérvényesüljön a külső vonatkozásokban, a funkcionális vonatkozásokban, a gondolat, a beszéd és a cselekedet szintjén, hanem arról szól, hogy ki uralkodjon ebben a városban. Tehát ki legyen az, aki meghatározza egyáltalán ennek a városnak az egész irányvonalát. Most ugye politikához térjünk vissza. A politikában, amikor van két párt, akkor ott lehet, hogy sokszor a vita az egy gyakorlati kérdésről. Most csak teoretikusan beszélek. A vita az egy gyakorlati kérdésről szól. Tehát mindenki egyetért abban, hogy mondjuk változtatni kell a gazdaság helyzetén, hogy megszorító intézkedéseket kell végigvinni, de hogy ezt miként kéne csinálni, erről szól egy vita. Ez egy funkcionális vita. Ez olyan, mint amikor azon megy a vita, ez a külső megnyilvánulások vitája. De van egy sokkal lényegesebb vita is, mondjuk két párt között, hogy eleve az értékrend szempontjából milyen értékrend alapján épüljön fel ez az egész társadalom. Milyen értékrend az, amit itt komolyan kell lenni. Tehát, hogy az egésznek a belseje milyen legyen. És ez a vita, hasonló lehet hasonlítani ezt, ami az embernek a belsőbb valójának a konfliktusa, ami legbelül van, hogy az abban, hogy kerül érvény, az abban ki legyen, aki uralkodik az emberben, ki legyen az, aki meghatározza irányvonalakat az emberben. És aztán van egy másik dolog, hogy kívül a gondolat, a beszélés és cselekedet szintjén kikerüljön hatalomra, vagy ki érvényesüljön. A belső harcban a Bénoni és a Rása esetében nincs véglegesen eldöntve, hogy ki legyen állandóan megy a húzavona. Mind a ketten ott vannak, mind a ketten belül, legbelül meghatározó elemek. És ennek mi az eredménye? Hogyha a külsőt nézzük, akkor külsőleg is mind a kettőjüknél előjönnek olyan impulzusok, amelyek hol az egyik erőbázishoz, a nemsebb elokéthoz, van a másikhoz, a nemsebb bármithoz köthető. Egyszer csak beötlik benne egy gondolat, hogy nincs ez a fantasztikus dolog, ez az ima, és egy másik pillanatban beötlik benne egy gondolat, hogy nincs ez a fantasztikus dolog a McDonald's, vagy valami más, vagy egy finom vacsora, valami földi élvezet. Tehát miért van ez, hogy ezek a gondolatok elő? Honnan jönnek ezek a gondolatok elő? A legbelsőjében azokban az erőbázisokban, amik benne vannak. A cádik eléri azt, hogy benne csak a nefes elokit a meghatározó elem, és nála ezért ilyen gondolatok elő se jönnek. Még gondolat szintjén, még impulzusok szintjén sem, mert nála mind a két szintéren ő győzött. Ha a szinteleket nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy a külső szintéren, a külső szintér csatáiban a bénoni és a cádik egy kategóriába sorolható. Miért? Mert mind a kettőnél csak a nefes elokit jut érvényesülésre, szemben a rásákkal, akiknél időnként sokszor kevesebb volt többször, a nefes álba, hát mit is, az állati lélek is. A belső csata szintén viszont az a bénoni és a rásá kerülhet egy kategóriába, mert ott viszont mind a kettőjüknél a belső szintéren még mind a kettő ott van, a nefse lokit is és a nefse bálmit is, és még megy a húzavona. A cádik ezzel szemben azon a szinten is már eldönt, teljesen kiütötte a nefse bálmit, sőt ki is üzte, vagy meg is fordította. Tehát érdekes, hogy a bénoni, ha a külsőségeket nézzük, külsőségesek külsőség, de a külső réteget nézzük, akkor a cádikkal csoportosítható egy kalapba, ha a belsőt nézzük, akkor bizonyos szempontból a rásával csoportosítható egy kalapba. Ja, azt mondtuk, hogy a bénoni gyakorlatilag mit ér el? Azt éri el, hogy ő teljesen önkontroll alatt tartja magát, olyan értelemben, hogy az érvényesülés, külső érvényesülés szempontjából sem a cselekedet, sem a beszéd, sem a gondolat szintjén nincsenek, nem kerül érvényesülésre a nefesebb behámít az állati lélek. De ez egy harc által történik, tehát fölmerül még benne esetleg egy valamilyen világ hívságaival kapcsolatos vágy vagy gondolat? Fölmerül benne, csak azon nyomban kis üti. Hát ő neki állandóan résen kell lenni, figyelnie kell önmagára, és állandó munkával, mert bármelyik pillanatban elcsúszhat. Ha abban a percben nem reagálja le, ha abban a percben nem üt oda, akkor lehet, hogy el fog esni. Hát, hogy neki állandóan kontrollálni kell magát, és ez a mi célunk, erre kell törekedni, bármilyen nehéznek tűnik, próbáljuk meg elérni legalább az időnk egy részében, kontrollálni magunkat, kontrollálni nem csak a cselekedetünket, a veszünket, még a gondolatunkat is, azok az impulzusok és felötlő gondolatok, amik bejönnek, azokat képesek legyünk kontroll alatt tartani. Tehát gyakorlatilag ez a bénőnek az állandó harca. Okay. Most nézzük a szövegben. Ugye azt mondtuk, hogy ez a harc az állandóan megvan a bénoniban. Van azonban egy időszak, amikor nincs harc. Ez melyik? Az ima és a kriát smának az ideje. Amikor mi történik? Belső
uralmát,
tehát
a belső
teljesen állt. Na, és akkor itt, na, amit a
Tamás mondja. Utána, amíg régen, meg én visszaesik
a minden hétköznapi szintre. Nagyon jó, amit a Tamás mond, hogy tehát ő, amikor azt mondjuk, hogy ilyenkor az ima idején átveszi a nefsel akit az uralmat, ez nem azt jelenti, hogy átveszi az uralmat, és nem hagyja kifejeződésre jutni a nefesebb behámított, mert ez már amúgy is megvan. Ez a nem ima időjén is megvan, hanem azt jelenti, hogy átveszi a uralmat úgy, hogy a nefse bálmit olyan, mintha a belső szintéren is megszűnne. olyanná válik ebben az időben, mintha egy szádik lenne. És ez, ez az, ami lehetne erre egy példát mondani. Van olyan, amikor az ember valamivel foglalkozik, és tudja, hogy itt egy nagyon szoros határidők vannak, és már ő egy napja nem evett semmit. És van olyan, hogy egyszerűen annyira beleéli magát abban, és egy észre se veszi, hogy ő éhes. Ami azon nyomban, tehát nem arra van szó, hogy ő éhes, csak elnyomja magában az éhséget, hanem arra van szó, hogy nem is éhes, hogy gyakorlatilag nem is éhes. Éhes ő, de egyáltalán nem érzi az éhséget. Teljesen olyan, mint hogy szóval számára nincs különbség jelenleg a között, hogy evett volna, mintha nem evett. Amint befejezte azt a dolgot, akkor újból, csak de éhes vagyok, egy szeszi. Biztos meg egy kis előfordulat, de éhes vagyok. És hirtelen, mint villámcsapás az égből. Azt mondja, ugyanezen a Beinonival is, amikor ő az ima alatt van, akkor az összes ilyen impulzus megszűnik, negatív impulzus, hiába ott van, akkor ő éhes igazából, de nem érzi. Mert majdnem olyan, mint a cádik lenne akkor. Annyira erős a nepselokitnak a vibrálása ebben az időszakban. Azonban amint megszűnik vége az imának, egyből visszajön az állapot, és újra kezdődik a harc. Most az utolsó oldalon tartunk. És azt mondja, hogy mi történik akkor, amikor vége van az imának? Akkor milyen ez a harc? Tehát a... Jó helyen van. Éva, valósul? Kérlek.
Azonban, ami a tiltott dolgokat vágyatot illeti, ezeket eszébe sem jön a gyakorlatban is megtenni, Isten őriz, hanem csak a vétkek gondolatai, amelyek súlyosabban esnek ladba, mint maguk a területesen elkövetett vétkek. Merülnek fel agyában, és ezek zavarják meg a Tóra tanulásban és Isten szolgálatában. Ahogy a bölcseink mondották, három vétek van, amitől az ember nem mentes naponta. A vétkes gondolatok az imában, nem megfelelő áhítat, és a plecskaszerű kibeszélés.
Ez a mit mond? Azt mondja, hogy ez is tisztázott, tehát, nem merül föl benne, hogy a gyakorlatban megtegyen vétkes dolgokat, akkor viszont mi merül föl benne? Ez nem teljesen világos. Ugye azt mondja, hogy nem csak a vétkek gondolatai, azok azt hogy kell érteni, hogy nem merül föl benne, hogy megtegye, csak a vétkek gondolatai.
De jó lenne ezt azt csinálni, de tudom, hogy nem teszem meg.
De jó lenne ezt a csinálni. Mi a különbség? Mi lenne az, amikor fölmerül benne, hogy megtegye, gondolatban? Nem arról van szó, hogy nem azt akarja ezzel mondani, hogy föl sem merül benne, hogy megtegye, hanem azt akarja mondani, hogy nem úgy gondol rá, mint valamire, amit meg ő megtenne. Érted? Ez egy nagyon fontos különbség, hát ugye. Mondjuk azt, hogy a gondolat szintjén három szint van. Van az, amikor az emberben egyszerűen fölötlik egy gondolat. De? Mondjuk vegyünk egy, azt mondja, hogy definom a hamburger. Definom a hamburger, mint egy ilyen impulzus. Ez első. Második, azt mondja, de jó lenne enni egy hamburgert. Ez a második. Harmadik, akkor hogyan is tudom ezt a hamburgert megenni? Hova kell mennem, hogy megegyem? Mit kéne csinálnom, hogy megegyem? Tehát ez a három szint. Akkor a következő ne adj Isten, hogy beszél róla, és aztán meg is eszi. Most. Akkor ez a három szint van a gondolaton belül. Tehát van az első két szint, mint egy impulzus jelenik meg. Mind a kettő. Az is, hogy de jó a hamburger, meg az is, hogy de jó lenne enni egy hamburger. És annak egy folytatása a gyakorlat, az a gondolat, amikor már azon gondolkodik, hogy hogyan tudja végezni a gondolatot, hogyan tudja elérni azt, hogy meg is egye azt a hamburgert. Még mindig csak gondolatban. A Beinoni természetesen a harmadik dolog ki van zárva. Ő nem, oda semmiképp nem tud eljutni, hogy tudatosan azon gondolkozzon, hogy hogyan lehet a hamburgert megenni. Ez nem is merül föl. De még a második sem merül föl. Tehát amikor ő a hamburgerre gondol, akkor nem úgy gondol rá, mint de jó lenne enni egy hamburgert, hanem maximum úgy, hogy definom a hamburgert. És ez egy nagy különbség. Azt jelenti, hogy vegyük megint az éjség, ami nem egy bűnös gondolat, csak hogy a magunkban szörtjük. Azt mondjuk, hogy van egy olyan helyzet, amikor az ember észre se veszi, hogy éhes, ez a nullás szint. Mert ugye akkor nincs is ilyen gondolat, nincs is ilyen tudatos. Tehát észre se veszi, hogy éhes. Van egy olyan szint, amikor azt mondja, hogy de jól. Azt mondja, hogy nem is azt mondja, hogy ennék valamit, tudom, hogy éhes vagyok, de nem olyan szinten gondolok rá, hogy ennék valamit, hanem csak tudatosul bennem, hogy éhes vagyok. Észrevettem, hogy éhes vagyok. Ne? Ez az egyes szint. De ide, még nem jut el odáig, hogy de jó, mondjuk, hogy de jó lenne enni egy, tudom, már meg is fogalmazom, hogy mit kéne megenni. Mert ez már a kettes szint. Amikor úgy gondol az éhségére, amit már véghez is vinne. De ez még mindig egy impulzus. A kérdés az, mennyire erős benne az éhség? Ez a kérdés. Ha erős benne az éhség, vagy mennyire köti le az, amivel foglalkozik? Ugye? Ha nagyon leköti, észre se lesz, hogy éhes. Ha kevésbé köti le, illetve éhesebb, akkor észreveszi, hogy éhes, de nem úgy gondol rá, mint valami, aminek bármi gyakorlati, és egyszerűen tudatosul benne, hogy most éhes, de nem, ez nem, egy semmilyen módon nem. Másik szint, amikor már úgy mondjuk, de jó lenne enni, de hát nem lehet, hogy hagyjuk ezt az egészet. És a harmadik vagy negyedik szint az, amikor már úgy gondol rá, hogy hú, de jó lenne, de az is mi a jó szevés. És már nem is olyan tudod odafigyelni arra, mit csinál. Ugye? Akkor ez a négy szint van. A bénoni soha nem jut el az utolsó szintre, mert az már a bűn, tehát az már arról van szó, hogy hogyan tudnám megenni a hamburgert. De még az előtti szintre se jut el. Tehát amikor ő a bűnre gondol, akkor nem úgy gondol rá, mint ami vele kapcsolatban egy jó dolog, egy vele kapcsolatban egy valamit, amit megcsinálnak. De persze jönne a gondolat, hogy egyből, hogy nem lehet. Nem, ide nem jut el. Ő oda jut el, hogy nem is gondol ilyen szinten rá, maximum úgy gondol rá, hogy lehet, hogy finom a hamburger, vagy finom a hamburger, de nem úgy, mint nekem finom. Értitek a különbséget? A különbség e között a szint között. És a következő szint az, hogy bekerüled az én. Meg, hogy nekem jó lenne. Van egy nagyon érdekes dolog, hogy az Ibn Ezra nevű Tóra kommentár fölteszi azt a kérdést, a 10 parancsolattal kapcsolatban, és erről már többször szót ejtettünk. A 10-es parancsolat ugye az, hogy ne kívánd meg fele barátod házát, fele barátod feleségét, stb. Fölteszi a kérdést az Ibn Ezra, hogy lehet megparancsolni, hogy ne kívánd? Egyáltalán mi ez a parancsolat, hogy ne kívánd? Hogy lehet megparancsolni, hogy ne kívánjunk valamit? Elmegyek valakinek a háza mellett, és mondja, de szép házam, nem szabad ezt csinálni? És ha nem szabad, az mit segít meg? Mert nem tudom megkívánni. Maximum nem tudom, meg lehet mondani, hogy ne irigykedjek. De nem megkívánni, hát miért ne, hogy tudom azt elérni, hogy ne kívánjam meg? Mert azt mondja Ibn Ezra, olyan dolog, azt mondja, mondok nektek egy nagyon szép példát, a következő képten mondom, mondok nektek egy példát, mondja Ibn Ezra. Olyan ez, mint van egy falusi ember, aki tiszta gondolkodású falusi ember, meglátja a király lányát, gyönyörű király, a király gyönyörű lányát, nem fog rá úgy gondolni, hogy de jó lenne vele összeházasodni. Mert ez föl sem merül. Ez egy kizárt dolog. Ez annyira két külön világ, hogy ez elképzelhetetlen. Maximum arra fog gondolni, hogy de szép a lánya a királynak. De nem, de olyan szinten ez nem fog tudni, hogy de szép, és ezért de jó lenne vele, mit tudom én, mit csinálni, hanem ilyen szintre el sem fog jutni. Akkor azt mondja, Ibn Ezra, erről szól ez a parancsolat. A parancsolat arról szól, hogy legyél olyan szinten elkötelezve Isten mellett, az isteni célok mellett, az isteni igazság mellett, a saját életed célsető mellett, hogy ne csak az legyen, hogy nem veszed el a fele barátod házát, és még csak nem is az, hogy ne irigykedjél a fele barátod házára, hanem még az sem, hogy föl sem merüljön benned, hogy de jó lenne nekem ez a ház. Ebből? Az ellen nem tudsz mit tenni, hogy azt mondjad, hogy de szép ez a ház, mert mégis észreveszed a háznak a szépségét. De az, hogy nem mondd azt, hogy de jó lenne nekem ez a ház, azt hogyan tudom elérni, hogy még ez az impulzus föl sem merüljön benned? Olyan vagyok, mint egy bénon, akiben a bűnös gondolat lehet, hogy fölöttik, de nem úgy, mint nekem bűnös. Tehát nem úgy, mint nekem de jó lenne, hanem mint önmagában, hogy de jó ez a ház. Akkor elértem ezt a szintet, hogy megtartom azt a parancsolatot, hogy ne kívánd meg. Hogy tudom ezt elérni? Úgy, hogy nem a felöltlő impulzus elnyomásában, mert ez már egy impulzus, ami följött, hanem a másik oldalra, ha megerősítem az Istenhez való kötődést, a igazsághoz, az én életcélomhoz való kötődést, akkor automatikusan ez már nem is fog így felmerülni. Ez olyan, mint egy ember, aki mondjuk cigarettázik, és szombaton tilos cigarettázni. Nem fog úgy gondolni a cigarettára, hogy de jó lenne cigizni, csak hát nem lehet. Maximum úgy, hogy de jó dolog a cigi. Mert az ő számára annyira egyértelmű, hogy szombaton nem lehet. Ez nem egy elérhető vágy. Ez nem egy olyan dolog, ami egyáltalán szóba jöhetne, hogy ilyen, ez olyasmi, mint az ember azon kezdene el gondolkodni, hogy de jó lenne repülni. De jó lenne repülni. Nem merül föl benne. Maximum az, hogy de jó a madárnak, aki repül, vagy ilyesmi. Ez, hogy nekem repülni, amikor nem volt repülőgép, ez egy elképzelhetetlen, ez egy badar, ez egy baromság. Egyszer voltam egy ilyen vita este, ahol a homoszexualitás volt a téma. És akkor hát elég szertágazó, meg sok atyákkal telített vitást volt, sok érzelemmel telített vitás volt. És akkor azt mondtam, hogy természetesen nem volt az a cél, hogy értékeljem a homoszexuálisokat, vagy ilyesmi, de hogy azt mondom, hogy a mai társadalomban az a probléma az ehhez való hozzáállásban, sok másban való hozzáállásban is, szerintem, hogy az rendben, hogy lehet, hogy vannak ilyen emberek, akiknél ez esetleg egy beleszületett vágy. Azonban azok, akik homoszexuálisok, egy nagy részüknél nem egy beleszületett vágy. Azzal, hogy a homoszexualitást egy elfogadott erkölcsi normává tesszük, ezzel gyakorlatilag azt érjük el, hogy már nem lesz az, hogy ne kívánd meg, nem lesz természetes, hogy ez egy elképzelhetetlen dolog. Ha ez egy elképzelhetetlen dolog szintjén marad, akkor ez föl sem, nagyon sok emberben föl sem merülne. Maximum úgy, hogy tehát érted, nem merülne föl még a gondolatban sem gyakorlat szintjén. Az igazság, és akkor azt mondtam, fejtettem ki, hogy az igazság szerint, mert ugye a reform, nem tudom, hogy hitközség, progresszív, nem is hitközség honlapján, az volt a homoszexuálisról kifejtve, hogy a reformerek nem tiltják a homoszexualitást, mindenkinek a magánügye, hogy nővel vagy férfival él, egy dolgot elvárnak, a hűséget. A hűség az legyen meg, bárki, fiú vagy lány. És akkor felvette azt a kérdést, hogy ha miért engedjük meg a homoszexualitást, miért? Azt mondjuk, hogy hát szegény, hát most nem akarjuk olyasmiben korlátozni, hanem egy beleszületett genetikai vágy, vagy ilyesmi. De, tehát ezért nem korlátozzuk. De ugyanakkor azt is belekerült, hogy a hűség viszont, igen, mondom én, akkor fölteszek egy kérdést. Van olyan ember, aki szexmániás, és ez egy beleszületett, vagy valamilyen más okból kialakult nála. De tőle miért várjuk el a hűséget? Meg egyáltalán miért kell elvárni a hűséget? Mi az a hűség? A hűség arról szól-e, hogy legyél hűséges, nehogy a másik fél megtudja, hogy megcsaltad, az egy szintje a hűségnek, de nyilván nem ezt a hűséget el kell. Legyél hűséges, még akkor is, amikor nagyon meg akarod csalni a másik felet, és nagyon az a vágyad, és úgy nem férsz a bőrödbe, akkor is maradj hűséges. Tehát a hűség az egy olyan korlát, amiben nem érdekel engem, hogy neked milyen veled született, vagy most fölöttlött vágy, és ötöd, mégis az a korlát, az megvan. És azt a korlátot letesszük, és azt mondjuk, innen ez föl sem merül. Ha meglátsz egy szép más neműt az utcán, vagy minden most más nemű, olyan nemű, aki meglátsz egy szép más neműt az utcán, akkor maximum azt látod meg, hogy szép, de azt, hogy ez neked jó lenne, ez föl sem merül. Hogy le kelljen győznöd magadban az ilyen típusú vágyakat. Mert ez egy olyan határ, amit ilyen erkölcsű ember nem lép át. Maximum észreveszi. Ez még szebb szint, hogyha észre se veszi, mondjuk, mert annyira egy elképzelhetetlen dolog, hogy észre se veszi egy más nőnek mondjuk a szépségét a saját feleségén kívül. De maradjunk azért olyan szinten, ami emberek többsége. Maximum észreveszi, de ez nem úgy merül föl benne, mint ami neki esetleg. Olyan szinten, mint a parasztfiú és a királylány. Most, ha mi, akkor ezek szerint ők is elismerik, hogy valahol kell húzni egy határt. A kérdés csak az, hogy hol. Ha azt mondta, hogy nem kell húzni a határt, akkor minek? Akkor jó, megértem azt a logikát, hogy nem kell húzni a határt. Tudnék vele vitatkozni, hogy ez helyese vagy sem. Ez nagyon problematikusnak tartalom, hogy van egy vallás, ami nem húz határokat, vagy akár egy társadalom elméleti filozófia, ami nem húz határokat. De ha már húzol határokat, akkor miért zárod ki, hogy a határ ott legyen, hogy csak más neműekkel, és nem a saját neműekkel. Ez volt az eszme futtatásod. És ez azért kapcsolódik ide, mert azt akarom ezzel mutatni, hogy a Bénoni nem csak abban különbözik a rásától, hogy ő benne fölötlenek a gondolatok, de elnyomja azokat a gondolatokat, hanem abban is, hogy milyen típusú gondolatok ötlenek föl benne. Fölötlik benne a bűnös gondolat, nem úgy, mint a cádikban, akiben föl se ötlik, de nem úgy ötlik föl, mint egy rásában. Nem úgy ötlik föl, mint valami, ami vele kapcsolatban valós, végrehajthatós gondolat. Tehát a végrehajtással, vagy ő számára elérhetőségével kapcsolatos. Akkor milyen gondolat ötlik föl benne? Csak ilyen teoretikus, hogy ez jó, ez a hamburger? Akkor ez miért annyira nem? Mert viszont azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amik nem tilosak, de földi élvezetek, azokkal kapcsolatban viszont fölötlik gyakorlati szinten is gondolat. Tehát mondjuk, hogy végig gondolja, fölötlik benne az, hogy de jó lenne az a habos torta, ami mondjuk számukra nem tűnik egy túlságosan bűnös gondolat, meg nem is bűnös gondolat, de a világ hívságainak a öncélú kielvezésének a kategóriába tartozik, és ezeknél az oknál, ami nem bűn, hanem megengedett, de földi, öncélú földi élvezet, ott már fölötlik benne, mint vele kapcsolatban is valós ötják, és ott viszont ugyancsak harcolnia kell, hogy ezt legyőzze. Tehát nála szerintem a fölötlő impulzusok megvannak nála, mind bűnös, mind nem bűnös, de földi hívságokkal foglalkozó, de ezek más szinten vannak meg benne, mint a rásánál. Az, ami a rásánál fölötlik a bűnnel kapcsolatban, nála fölötlik a nem bűnnel, de világ hívságaival kapcsolatban.
És ez miért gondoltuk, hogy ő szeretne egy hatósítani?
Hangsúlyoztam, hogy ez nem bűn.
Értem, vagy rosszul.
Mi a probléma vele? A probléma vele, tehát ezt hívjuk az, amikor a világ hívságaiban elmélyed az ember, és erre azt mondtuk, hogy az az ember is, aki nem vétkezik, de elmélyedik a világ hívságaiban, megengedett hívságaiban, az is rása. Ez volt az egyik alaptételünk eddig. Miért rássá? Teszed fel ezt a kérdést, miért rossz az? Azért, mert végül is az állati ösztönének ad kielégítést. Mert az állati ösztöne az, amelyik így ösztönösen, ilyen öncélúan az élvezetet ki akarja.
De ha az ebédnél ott van egy habos ütemény, abban nincsen semmi rossz. Igaz?
Abban nincs semmi rossz, de abban van némely halvány rossz, egy bénoni szintjén, hogyha úgy eszi meg azt a habos tortát, hogy abban elmélyül annak élvezetében, és öncélban eszi. Ha úgy eszi ezt a habostortát, azt mondja, hogy itt most ez nagyon mechanikusan hangzik, és azért kicsit, de úgy eszi, hogy hát nekem erő kell ahhoz, hogy egészséges legyek, és hogy tórát tanuljak, és viccákat tartsak, és ezért megeszem a habostortát, akkor az a bénai szintjén rendben van. De hogyha úgy eszi meg, hogy hú, de finom ez a habostorta, akkor az már nincs rendben a béni szintje. Tehát ezért bizony öreg haszidoknál valaki fagylaltot evett, az egy megvetett dolog volt. Mert a fagylalt az egy olyan étel, ami nem, ami kizárólag csak az élvezetről szól. Ott annak azt nem igazán lehet, ha csak mondjuk azt mondjuk, hogy semmi más étel nincs a környéken, csak a fagylalt, ott annak ugye van energia, van valami kalória benne a fagylaltban, sőt nagyon sok. De hogyha van más étel, akkor miért eszek valami mást? Mondom, ez egy olyan szint tényleg, ami már azt mondom, hogy egy nagyon magas szint, és az ember ne áltassa magát azzal, hogy ő ilyen ezen a szinten van, hogyha még messze nincs ebben, hogy nem csak hogy bűnös gondolatai vannak, hanem olyan dolgokat is megcsinál, amit még a cselekvés szinten is, amit egyértelműen tilos. De ha most őszintén nézzük, egy bénoninál már arról van szó, hogy egy fajdalatot mondjuk nem eszik meg, vagy maximum úgy eszi meg, hogy ennek is valami isteni célja van. Az életének minden porcikája, a tudatosság és az Isten szolgálat és a isteni cél beteljesítéséről szól. Semmi öncélú, vagy csak olyan, csak úgy nincsen benne, és ebbe beletartozik még egy ilyen dolog is, hogy nem veszik meg egy fagylaltot, hogyha mondom, ez az emberek többségétől azért messze van. Ezért mondom, hogy egy bénoni, aki nem csak egy pillanatra bénoni, hanem húzamosabb idejű bénoninál, ez egy valós dolog. Tehát én találkoztam ilyen, nem sok, de van egy-két olyan, mondjuk haszidal, akinél ez egy valós mondjuk dilemma, hogy ilyen fajdalat, vagy mit fajdalat. Most mondom, hogy ez nagyon elvonnak tűnik, de ez egy valós dolog. Tehát ez egy olyan ember, akinél sem bűnös cselekedet, sem bűnös beszéd, sem bűnös gondolat, még olyan típusú sem, ami nem bűnös, hanem egy megengedett dolog, mert hangsúlyozom, a fajdalat megengedett. Erre van az a mondás, az a híres hasznos, ami tilos, az biztos, hogy tilos, ami megengedett, az sem biztos, hogy kell. Megengedett, csak nem biztos, hogy kell. Hát akkor ez az alapvető különbség a rása és a bénoni között, hogy nem csak arról van szó, első átérzésre azt mondjuk, ugyanaz a rása és a bénoni a gondolat szintjén, azzal a különbséggel, hogy a rása elnyomja magában a gondolatot, a bénoni elnyomja magában a gondolatot, a rása meg tovább viszi mind a gondolat szintjén, aztán mind akár a beszéd és a cselekvés szintjén. De azt mondjuk, hogy most nem csak ez a különbség. Az is különbség, hogy milyen típusú az a bűnös gondolat, ami felettünk benne. Egy olyan bűnös gondolat, ami úgy gondol erre a bűnre, mint valami, ami vele kapcsolatos, vagy egy olyan bűnös gondolat, amiben föl sem merül, hogy ez vele legyen kapcsolatos, hanem csak úgy általánosan gondolja. Ez az alapvető különbség. Az egy nagyon tág fogalom. Vannak nagyon jó rásság, nagyon jó fejlásság is. Olyan emberek, akik, ugye mert ez szerint a kategória, de szerint az emberek 99,99%-a rása az életem nagy részében. Vannak néha pillanatok, amikor esetleg bénoni. De itt mindenki beleértve, a legnagyobb rabbik is ebben a kategóriában vannak beleértve. De, ami nagyon fontos, hogy mindenki potenciális bénoni. Tehát igazából a tányának ez a különlegessége, ez a legforradalmiasabb kijelentése az, hogy létezik olyan kategória, mint bénoni. Közepes, és az már valami. Egy elérendő cél. Mert az emberek általában úgy gondolkodnak, hogy én szeretnék elérni egy tökéletességet, ha ez a tökéletesség túl távol tőlem, tehát olyan szintre rakják, egy idő után rájön ez a tökéletesség, tehát vagy becsapja magát, az az ember, nézzük most az emberek többségét. Mondom, ez majd azt mondja, minden ember gyakorlatilag kívül azt az egy-két tárgyukat. Ha nem tudatosul benne, hogy a bénoni, ez az állandó harcban lévő ember, ez egy érték, akkor mi lehet fog történni? Ő cádik akar majd lenni, és akkor két lehetőség, vagy becsapja magát, és azt hiszi, hogy ő egy cádik, de hát ez nem így van. Hát abban a hitben ringatja magát, hogy ő egy cádik. Vagy kiábrándul, és nem most akarja majd ezt elérni. Gyakorlatilag ez volt a kérdésünk a tánya első fejezetében. Hogy miért mondja azt, hogy igyekezz cádik lenni, de soha se hidd el, hogy cádik vagy? Ha nem fogod el, mert ez a dilemma. Na, azt fogod hinni, hogy tzádik vagy, vagy ha vagy ez lesz, ha azt mondod, hogy rássá vagy, akkor az lesz, hogy azt mondod, hogy akkor kár dolgozni, ha mindig rássá maradok, ugye? Az ember azt mondja, hogy ha úgyse tudom elérni ezt a cádik szintet, akkor az egészet hagyjuk a fenébe, ugye? Ez a probléma, hogy egy vallás, nagyon sok vallás a zsidónál is, egy idő után rájön, hogy ő nem tud tökéletes lenni, vannak bűnös gondolatai, néha elbotlik, és akkor azt mondja, minek erőlködjek, ha úgyse tudok tökéletes lenni. Ez nem olyan, mint a sport, amit lehet hobbiból is csinálni. Az ember azért lesz mondjuk vallásos, mert ő el akar érni egy tökéletességet, ő keresi a tökéletességet, az igazságot az életben. Sportolni lehet, hogy is rájövök, hogy nem leszek nyertes az olimpián futásból, de mégis futok, mert ez egy valamilyen szinten üzem. De az ember úgy gondolkodik a vallásra, hogy ezt nem lehet ilyen szinten csinálni. Én most vagy komolyan még csinálom, vagy és az ember rájön egy idő után, hogy ezt nem tudom megcsinálni végig. Ez borzasztó lehet. Összes mitvát megtartom, minden csak, mégis időnként lesznek bűnös gondolatai. Vagy el fogok esni akár egy-egy pillanatban. Akkor minek az egész? Nagyon kiábrándulhatok ebből az egész. Jön a tárnya és egy fantasztikus dolgot lesz, hogy figyelj, de ne, ez az életcél. Az életcél az, hogy te legyél bénoni. Ahhoz, hogy bénoni legyél, mi elismerjük, hogy soha nem leszel úgy tökéletes, mint egy szádi. De tökéletes tudsz lenni, mint egy bénoni. Azt is nagyon nehéz lesz elérni. De legalább de ez egy kitűzhető cél. És ha nem éred el, akkor eléred az életed egy-két napjában. De minden nyert csata az már egy nagyszerű dolog. Oké. Okay. Akkor nézzük tovább. Tehát akkor mi történik? Igazából vétkes gondolatai nincsenek, csak a vétkek gondolatai. És ez egy fontos különbség. A vétkek gondolatai az, hogy nem mint vele kapcsolatos, hanem csak mint egy teoretikus. Ez a különbség a vétkes gondolat és a vétkek gondolatai között. Most itt azt mondja, hogy amelyek súlyosabban esnek, itt mellékesen megjegyzi, hogyha ne vegyük könnyelműen a vétkek gondolatait, mert ezek súlyosabban esnek, lamint az elkezdett vétkek. Igen, erről volt már szó korábban, tehát hogy a bölcsek ahhoz, hogy kihangsúlyozzák, hogy a gondolatban is mennyire súlyos dolog vétkekről gondolkodni, elmélkedni, ezért azt mondják, hogy bizonyos szempontból a vétek, a gondolatban elkövetett vétek, vagy a vétekről való elmélkedés még rosszabb, mint maga a cselekedetben elkövetett vétek. És erről beszéltünk a múltkor, hogy ez nem csak egy ilyen elijesztő tanácsadás, hanem ebben van is valami, mert a gondolat valahol közelebb van az ember eszenciájához, mint a cselekedet. Hát valahol, ha lehetne, nem lehet fizikálisan csak cselekedetben elkövetni a vétket, mert a gondolat is kell, hogy valaki cselekedjen. De ha lehet, ha azt mondjuk, hogy ugye a vétkes cselekedetnél van, azt mondjuk, hogy vétkes cselekedet plusz, nem, a vétkes cselekedet az hogy áll össze? Vétek plusz cselekedet. Ugye a vétkes gondolat, meg hogy áll össze? Csak vétkes gondolat, egyenlő vétkes gondolat. Ha kivonnánk, ha összehasonlítjuk ezt ezzel, akkor azt mondom, hogy a vétkes gondolat még valahol rosszabb, mint csak a vétkes cselekedet a gondolat nélkül, mert az közelebb van az ember eszenciájához a gondolat. De ezt csak így mellékesen jegyezte itt meg. Tehát akkor és azt is mondja, hogy hát ezek a vétkes gondolatok, vagy a gondolatkodról való elmélkedésnek a impulzusos megjelenése a gondolatában az olyan dolog, amitől tényleg nem lehet megszabadulni, még a bénoniban is ezek feletlenek, mint ahogy bölcseink mondják, hogy három olyan dolog van, amit az emberek nem nagyon tudnak mentesülni, ezek a vétkes gondolatok, az imában nem megfelelő áhítat és a plegykaszerű kibeszélés. Most mit tud tenni? A bénonira látjuk már, tehát, hogy vannak ezek a gondolatok felmerülnek, hogy tudja elnyomni ezeket a gondolatokat. És jön a folytatás. Erre azonban van orvosság, az imából fennmaradó hatás az agyban, valamint a rejtett istenfélelem és szeretet a szív jobb kamrájában, ami segít a közepesnek leküzdeni ezt a negatív vágyakozást és uralkodni a rossz ösztön fölött, nehogy az uralkodjon a kis városon, a gyakorlatban is kivitelezvény vágyai, akár gondolatban, akár cselekedetben, akár beszédben, akár cselekedetben, hogy azok a test különböző részeiben beöltözzenek. Sőt, tehát akkor azt jelenti, hogy azt, amit ő megtapasztalt az ima alatt, azt az erős Isten szeretetet és kötődést Istenhez, annak a hatását föl tudja használni a gondolatai elnyomásával. Ez olyan, mint hogyha van valaki egy nagyon erős élménye, akkor ott van egy nagyon erős érzelmi töltődés ebben az élményben. Ez az érzelmi töltődés egy idő után, telnek múlnak a napok, hetek, elhal. Ugye? Nem erő. De vissza tud gondolni arra, hogy ez milyen erős volt, és ezt tudja őt segíteni. Mondjuk valakit borzasztóan megszeretett bizony egy adott helyzetben valami miatt. És ez a szeretet az nagyon erős benne abban a pillanatban. Később azonban ez a szeretet enyhül, ez az intenzív szeretetérzés. De ha visszagondol az agyával erre a szeretetérzés, ez tud segíteni abban, hogy mégis úgy álljon hozzá az emberhez. Ez gyakran előfordul emberi kapcsolatokban is. És ezt tudja a Bénon is megtenni. Ha az imában megtapasztalja ezt az Isten közelséget, ezt az intenzív Isten szeretetet, akkor amikor majd oda jut, hogy előjönnek ilyen negatív, Istennel ellenes impulzusok, bűnös impulzusok, akkor ez már nem olyan erős benne ez a szeretet, mert ha ez olyan erős lenne benne, akkor nem is jönnének elő. De ennek a erre való visszaemlékezéssel ki tudja őket cselezni, le tudja nyomni, le tudja győzni. Sőt, még ami az agyban fészkelő rossz gondolatokat illeti, itt sincs hatalma a rossz ösztönnek, hogy a közepes tudatosan gondolja ezeket. Más szóval nem képes arra, hogy a szívül az agyba maguktól feltoruló rossz gondolatokat tudatosan fogadja el, hanem miért azok feljutnak az agyba, két kézzel elutasítja magát őket és elterelő figyelmét róluk, mihelyt tudatosul benne, hogy ezek rossz gondolatok, és nem fogadja őket szívesen. Még annyira sem, hogy szívesen gondolna rájuk. Nem úgy azt képzelni, hogy gyakorlatban is megvalósítsa őket. Azon nyomban, hogy fölmerül benne, hogy de jó az a hamburger, elnyomja magába. Nem. Nem szabad erre gondolni. Még nem csak úgy nem szabad erre gondolni, hogy de jó lenne megenni, még úgy sem, hogy de jó az a hamburger. Ez teljesen és nem hagyja, hogy az impulzus tovább tudatos gondolkodásnak része legyen, hanem csak mint impulzus, amit kiütünk. Hanem kétkézes elutasítja, és nem fogadja őket szívesen, még annyira sem, hogy szívesen gondoláljuk, nem úgy azt képzelni, hogy gyakorlatilag is megvalósítsa őket, Isten őrizt, vagy pedig beszéljen azokról. Hiszen aki tudatosan rosszat gondol, az rásának számít olyankor, és a közepes nem rásá soha egy percig sem. Ugye, szerint, ha valaki gondolatban is bűnözik, az is már rása. Ezt már mire tisztáztuk. Tehát a Bénoni nem engedheti meg magának, hogy ezekből az impulzusokból gondolati bűnt csináljon. Ott van a gondolat, fölötlik benne egy impulzus, ez a vágy, mint egy beöltlik az agyába, de ezt azonnyomban kilöki az agyából, kilöki a városból. Nem hagyja érvényesülni, még a gondolat szintjén sem, mert ha érvényesülni hagyja a gondolat szintjén, azon morfondozni, de jó lenne megenni ezt a hamburgert, most direkt a hamburgerest élel. Mondom, mindenki be tudja fordítani maga életében, miről van szó. Akkor, ha még csak gondolati szinten is csinálja ezt, akkor ő már rásának számít. És a Béni pedig nem rása. Azt mondja, egy percig sem. Ugye azt tisztáztuk, hogy egy percig sem, addig, amíg ő Bénoni. Ezt akarja ezzel mondani magyarul. Abban a percben, hogy ő már nem ilyen, abban a percben, hogy ő már tudatosan gondol a bűnre, akkor ő már nem Bénoni, hanem már rása. Így van az emberek egymás közti viszonyásban is. Mihelyest a szív, az érzelmek központja, valamilyen ellenérzést közvetít az agynak, Isten őriz, esetleg gyűlöletet, irítséget, haragot, sértődést, vagy hasonlót, az ember nem fogadja el az agyában és akaratában. Ellenkezőnek, az egy uralkodik a szívérzelmein, hogy az ember az ellenkezőjét tegye fel a barátjával, a szeretet jegyében viselkedjen, és éreztesse vele nagy szeretetét olyannyira, hogy legyen hajlandó szenvedni tőle a végső határig. Nem haragudni Isten őriz, nem bosszút állni Isten őriz, hanem ellenkezni, jót tenni a rosszakkal, ahogy a Zohár írja, okulni József és testvéreinek esetéből, a József annak ellenére jót tett testvéreivel, hogy gyakorlatilag készek voltak megölni őt. Azt jelenti, hogy nem csak az Istennel kapcsolatos hamburgerekkel kapcsolatos bűnökről van szó, hanem a másik emberről is. a másik embernél bevetik egy terohat, de bunkó ember, és milyen izé, akkor bejön ez az impulzus, természetesen, hogy bejön, mert emberből vagyunk, de azon nyomban nem hagyom ott tovább, és milyen szemétű fűzés. Ezt nem hagyom így tovább gondolni, még gondolatban sem, hanem azon nyomban elvágom, és nem gondolok rá így. Próbálom átfordítani, és valahogy jól gondolni rá. És bejelentős ne essék, a zsidóság nem hisz a megütnek kővel, dob vissza kenyérrel elvében. Tehát az embernek meg kell védenie magát, azt igen. Ha valaki támad, meg kell védened magad. De ne... itt nem erről van szó. Ez nem arról van szó, amikor valaki téged megtámad és védekezned kell. Még azt is megkockáztam, hogy a védekezéshez sincs szükség arra, hogy te őt tehát beleéled magad az ő gyűlöletébe és amit tudom én. Az egy mechanikus folyamat, hogy te védekezel, ez egy technikai kérdés. De az emberi kapcsolatokban igenis, ha te úgy is érezed, az ötlik föl benned, hogy neked okod lenne rá, hogy te gyűlöljél azt az embert, a gyűlöletnek még a is, minimumát is azonban el kell löknöd önmagadtól. És ugye ezt a telebaráti szeretetnek ez a értelmezése, ezt a legjobban a 32-es fejezetben fejti ki az általában. Ugye az van egy olyan probléma ezzel, hogy hát azért mégis írva, hogy gyűlölni kell a gonoszokat, meg ilyen, vannak ilyen mondások. Tehát ez hogy összeegyezhető ezzel. És valahogy azt mondja a végén az általában, hogy oda jutunk, akkor ezt nem tudom fölvenni, hogy igen, ez valahogy egy kettős dolog. Az egyik oldalon gyűlölnöd kell az ő cselekedeteiket, és a bennük lévő rosszat, de nem őt. Őt szeretni kell. Jétámuha toim ve lojhajtim. Azt írja a proféta, eltűnnek a bűnösök a földszínéről. És erre azt mondja, hogy nem a bűnösök, a bűnök. Mert nem is azon én vagy hajtim, hanem ha toim, a bűnök tűnjenek el. Szóval különbséget kell tenni mindig az emberben lévő rossz, az ember rossz cselekedete és maga az ember között. Az egyik oldalról így kell csinálni, ami pedig benne rossz, azt meg kell próbálni oldalra rakni. Jó? Van-e valami kérdés? Elhangzottak a kapcsolatban. Vagy?
Ez a téma miért csak a számjában,
mert fogalmakodik így meg? Ez egyet az álteremének a hozzáállása. Ezt senki nem ad választ, így, mint az általában.
De... Jó, ez
nem
szükséges,
mert végül is megadja az embernek. Mert ezt most még a zsidóságtól elvonatkoztatva is, végignéztek a legkülönbözőbb vallásokon, nagyon sokan azt mondják, hogy hát vagy az van, hogy mit az egyes vallásokban az emberek képmutatókká válnak, mert próbálják eljárni, amik ők nem, mondjuk ilyen szádikok gyakorlatilag, de tökéleteséget nem tudják elérni, mert ez nagyon ritka, hogy valaki elérje. Vagy kiábrándulnak belőle, mert azt mondják, vagy nem veszik komolyan az egészet, mert azt mondják, én nem tudok tökéletes lenni, és ezért inkább hagyjuk. Ez egy olyan általános probléma, amit az ember tényleg lépcsőnyomon találkozik. És ennek van még az az álfaja is, amikor tudod, a becsületes zsidó, aki azt mondja, hogy hát ne arra, hogy slomokám, de én nem akarok képmutató lenni, és nem teszem fel a film. Ha ezt csinálom, akkor komolyan akarom csinálni. Ez egy általános probléma, és ez ebből fakad, hogy az emberek látnia kell, hogy itt nem erről van szó. Ez az élet nem arról szól, hogy tökéletes legyél.
Ez, amit én megértettem, az, hogy az embernek pont annyit kell jól csinálni, amelyet ő tud. Egyébként most ma amit ma meséltem, ahol ezt elő kellett vele, megkapom a magamtól a